Kedves hallgatóink, Ácsán Szóna tanítás sorozata következik, virtuális elvonulás címmel. Fordította Ráckis Andrea, elmondja Kövesdi László. Harmadik rész. A test objektív érzékelése.
Tanító beszédek.
Káin vácsá csittén pamádén majákatán accyán kam mi bhanté bhúri pany tatágt. Káin vácsá csittén pamádén majákatán.
A test objektív érzékelése. A testfeletti éberség témájánál szeretném ma folytatni. Talán tudjátok, hogy valami furcsa okból kifolyólag nem beszéltem túl sokat erről a témáról, kivéve, amikor a légzés meditációról volt szó, amely a testre vonatkozó meditációk része. Én magam is meglepődtem, hogy milyen hatalmas téma is a test. Megpróbálok ez alkalommal a végére járni. A test tehát a testfeletti éberség, amibe belevehetjük a testtartásokra vonatkozó éberséget is, amiről az előző részben beszéltem, az éber figyelem és a tiszta megértés. Ezek használhatóak egyfajta észszerűség kiművelésére. Hogy miért vagyunk ennyire terheltek és megviseltek, annak legfőbb oka az, hogy a tudatunknak nincs nyugalma. Mert soha nem mondta el nekünk senki, hogy hol lehet biztonságos menedékre. Erre Buddha azt mondja, hogy a test mindig a jelenben van. A test nem lehet a múltban, és nem lehet a jövőben, hanem mindig itt, a jelen pillanatban van, ezért használhatjuk úgy, mint egy horgonyt, hogy lekössük vele a tudatot, amely akár egy héliummal töltött léggömb hajlamos arra, hogy ide-oda elszálljon. Láttatok már olyan gyerekeket cirkuszban vagy kiállításon, akik héliumos léggömbbel a kezükben jöttek-mentek? Na már most a bölcsebb szülők a gyerekek csuklójához erősítik ezeket, mert tudják, hogy csak idő kérdése és valami megzavarja a gyereket, aki majd kinyitja a kezét, és a léggömb már el is repül belőle. Csak egy picsergő, jajveszékelő 4 éves marad utána, aki az eget bámulja, ahol a léggömb eltűnik. Sajnos ugyanez jellemzi a 4 évesnél idősebbeket, a felnőtteket is. A tudatunk elkalandozik, mert elfelejtünk megkapaszkodni a zsinórban. A zsinór a test, leköthetett tehát a tudatodat a testben. Ez olyasmi, amit egyszerű gyakorolni, és csodálatos tapasztalat is. Nem kell semmiféle természetellenes dolgot csinálni, csak figyelni kell. Sokféle buddhista iskola van, amelyek a sétálásnak egy bizonyos fajtáját, vagy általában a mozgást tanítják. Megtalálható ez bizonyos zen vagy vipassana irányzatokban, amelyekben nagy fontosságot kap a lassú mozdulatokon keresztül történő éberség. A Buddha nem tanított kimondottan sétáló meditációval, vagy ehhez hasonlókkal kapcsolatban túl sokat, de korábban említettem, hogy a szerzetesekre nézve adott iránymutatást. Nevezetesen, hogy amikor nyilvános helyen tartózkodnak, járásuk ne legyen szertelen. Például, hogy ne ugráljanak, mint a békák. Ez tényleg megtalálható a Vinajában. Ne járkáljatok ugrálva, mint egy béka. Tudjátok, a spirituális életnek megvannak a saját jellegzetességei. India mindig tele volt mindenféle bizarr szellemi gyakorlattal. Az embereknek mindenféle vad elképzelései voltak arról, hogy mit is kéne gyakorolni. A Buddha éppen ezért adott tanításokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan is kéne megfelelően viselkedni. Szoros kapcsolatban vagyunk a környezetünkkel, ezért kell nyugodtan és méltóság teljesen viselkedni. Ahhoz is éberségre van szükség, hogy egy bizonyos módon lépkedjünk, és hogy ezen tartsuk a figyelmünket. Arra nincs szükség, hogy rendkívül lassan vagy gyorsan járjunk, csak normálisan. A test megfigyelése mozgás közben nagyon alkalmas erre. Természetesen lehet a test megfigyelését végezni ülés közben is, azzal, hogy csak jelen vagyunk a testünkben, de a sétáló meditáció erre a legalkalmasabb. Van egy csodálatos kifejezés, amit évekkel ezelőtt olvastam a Tao Te Ching-ben. Ezt is ajánlom. Mindössze 5000 kínai írásjegy a Buddha idejéből, sok megfontolandó tanáccsal, amelyek összhangban vannak a Buddha tanításaival. Az egyik verse rendkívül figyelemre méltó. Télen egy férfi kel át egy jeges patakon. Már rengeteg ilyen patakon átkelt korábban, ahogyan én is, mivel kanadai vagyok. Ez tényleg egy bámulatos versike egyetlen mondatban. Talán azok közül, akik itt most hallgatnak engem, nem sokan keltetek át télvíz idején egy jeges patakon. Jég borítja a köveket, fadarabokat, vagy bármit, amire lépnétek, és ha nem figyeltek arra, amit csináltok, kitalálhatjátok, mi történik. Belecsúsztok a jeges vízbe. Ha ez a víz elég nagy, akkor végetek van. Ha kisebb, akkor sokkolóan kényelmetlen. A saját érdekedben nem indulhatsz neki anélkül, hogy minden figyelmedet arra szentelnéd, hogy hogyan kelsz át. A legtöbben inkább egy jeges járdán vagy bármilyen csúszós felületen kell, hogy átkeljetek. Ez utal annak a figyelemnek a jellegére és minőségére, amit a test megfigyelésére lehet fordítani mozgás közben. Ez rendkívüli módon felvillanyozó, és nagyban ez az oka annak, hogy szeretünk társasjátékozni vagy sportolni. Ekkor meg tudjuk tartani a saját figyelmünket. Ha például teniszezünk, a teljes figyelmünket arra koncentráljuk, hogy visszaüssük a labdát. Azért csináljuk ezt, hogy a jelenben legyünk egy ideig. Extrémebb verziókban ez a sziklamászásban nyilvánul meg. Annak érdekében, hogy növeljék a figyelmet, sokan teljesen sima kőfalakat másznak meg mindenféle biztonsági felszerelés vagy kötél nélkül. Ez egy kissé végletes, javaslom, ezt ne kövessétek. Hogy miért csinálnak ilyesmit az emberek? Azért, hogy a figyelmüket úgy tudják koncentrálni, hogy teljesen jelen legyenek a pillanatban. A mámor, ami ezzel jár, olyan nagy, hogy néhányan hajlandóak az életüket kockára tenni azért, hogy ezt újra átélhessék. Ez megtörténhet háborúban is, ami egy szörnyű dolog, és ahonnan a legtöbben traumatizáltan jönnek haza, néhányan viszont a teljes jelenlét megtapasztalásával, amelyben a tudat számára nem létezik jövő vagy múlt, mert a helyzet annyira veszélyes. Ha teljes mértékben jelen vagy, akkor teljességében éled az életet. Ezért okoz sok embernek problémát visszatérni egy másik nem életveszélyes helyzetbe. Ilyenkor 100%-ban elevennek érzik magukat. Fel kell ismerni, hogy nem kell egy kőszikláról lelógni, vagy háborúba menni, sőt, még jeges patakon sem kell átkelni ehhez. Meg lehet tapasztalni az életet, mielőtt vége lenne úgy, hogy teljesen a jelen pillanatban vagy, és a testedben rögzíted a figyelmet. Nem kell, hogy egy rossz tapasztalat legyen, ha éppen a boltba sétálsz a Walmart parkolójában egy esős napon. Nem kell, hogy ez a létezésnek egy bosszantó megélése legyen. Tele lehet élettel, ha képesek vagyunk a tudatunkkal a testünkben maradni, hogy a jelen pillanatban teljesen éberek maradhassunk. Végül is, miért csináljuk ezt? Ez a legelső téma. Miért próbáljuk növelni a teljesítményünket a figyelmünk fenntartásával kapcsolatban? Hogy a jelenben lehessünk, ha úgy akarjuk. Egyébként ez nem azt jelenti, hogy sohasem gondolunk a jövőre, vagy hogy nem emlékeznénk a múltra. Hallottam pár spirituális tanítót úgy beszélni erről, hogy nincs jövő vagy múlt. Nem ez a helyzet. A múlt emlékei vagy a jövővel kapcsolatos tervek, a jövővel kapcsolatos tudatosság teljesen hasznos. Az a lényeg, hogy el tudjuk dönteni, hogy a múltban, a jövőben vagy a jelenben szeretnénk időzni. A Buddha beszélt arról, hogyan vehetjük át a tudat feletti uralmat. Hogyha akarjuk, akkor a jövőre gondolunk, ha akarjuk a múltra, és ha úgy szeretnénk, akkor a jelenben maradjunk. Egyáltalán, ha bármilyen gondolatban szeretnék időzni, vagy ha bármelyikben nem szeretnék, akkor ez lehetséges legyen. Ez csak gyakorlás kérdése. A tudatról alkotott általános elképzelés itt nyugaton az, hogy a gondolatok megválasztása nem lehetséges. A Buddha viszont azt tanította, hogy igenis az. Megéri, ha mást már nem is csinálunk az életünk hátra levő részében. Mert ha úgy élünk, hogy nem tudjuk irányítani a tudatunkat, akkor szimplán egy véletlenszerű tendenciák, szokások és indítatások által vezérelt zagyvaság után szaladgálunk. Meg lehet, hogy azt gondolja valaki, hogy ez a szabadság, de ez egy óriási tévedés, mert ez egyáltalán nem az. Éppen az ellenkezője. Az ösztöneinknek, a szokásainknak és az ehhez hasonlóknak vagyunk a rabszolgái. Ezek újra struktúrálása a szabadság. Tehát egy finom fegyelmezettség, ami egy ragyogó jártassághoz vezet. Ez a szabadság. Ennek a jártasságnak a hiánya pedig ennek az ellenkezőjét eredményezi. Olyan érzelemkitöréseknek vagyunk kitéve, amikről fogalmunk sincs, hogy mi az oka. Ez bizony egy általános félreértés. A buddhizmus sok munkával jár, kizárólag munkával, és ezt nem is lehet megkerülni. Értelemszerűen az életednek egy olyan pontján kezded ezt el, amikor még nagyon kevés a gyakorlatod. Rengeteg munkát kell beletenni, mivel a tudatod tökéletesen hiányában van ennek a képességnek és az irányításnak, ezért úgy tűnik, hogy hatalmas feladat. Amint haladsz és sokat gyakorolsz, a negatív szokásminták egyre gyengülnek, és a pozitív minták, amelyeket szeretnél szokásmintává alakítani, kezdenek megerősödni. Néha erőködés nélküli hosszú időszakokat tölthetsz el teljes nyugalomban, gondtalanságban, mert olyan állapotban vagy, amiben a negatív gondolatok nem képesek megjelenni. Ezért csináljuk hát ezeket a gyakorlatokat. Miért is képezzük a figyelmünket? Mi másért akarnánk megtartani a tudatunkat a jelen pillanatban, és miért akarnánk a testünkben lehorgonyozni a figyelmünket, hanem ezért? Egy nagyobb cél érdekében. Nem a figyelemért magáért, nem a figyelem mértékének fokozása miatt. Ennek az a lényege, hogy azért fókuszálunk valamire, mert az az ember javát szolgálja. Az, hogy végül átveszem az irányítást a tudatom felett, azt is jelenti, hogy megszüntetem a szenvedést. Ha megszabadultunk a szenvedéstől, az azt is jelenti, hogy jól érezhetem magam, hogy boldog és békés lehetek. Ezért gyakorolunk. Kicsit tovább mennék. Ez olyan, amit bármikor gyakorolhattok. Kimentek az udvarra és fel alá sétáltok. Ha nincs elég hely. Nos, én magam is rengeteg olyan elvonuláson vettem részt, amikor azért végeztünk sétáló meditációt, mert 40-en beszoroltunk egy kicsi helyre, és mert eljött az ideje a sétálásnak, mivel nem lehet mindig ülni. Ha mindenki gyorsan járkálna, káosz lenne, ezért mindenki nagyon apró lépésekkel és nagyon lassan halad. Ezért végezzük így, és nem azért, mert ennek valami egyéb óriási valódi értéke lenne. Mondjuk nagyon érdekes, ha igazán lassan akarsz sétálni, akkor a tudatodat erre kell fordítani, ez tényleg segít. Bármit is csinálni rendkívüli lassúsággal, az nem más, mint egy trükk, hogy oda kelljen figyelni ott, ahol az normálisan nem feltétlenül szükségszerű. Egyébként a tudat sokkal gyorsabb, mint a test, így nem arról van szó, hogy ne tudnál normális módon figyelni. Vannak olyan emberek, atléták, tornászok vagy műugrók, akik 10 méter magas toronyból ugranak le úgy, hogy 3-szor fordulnak meg hátrafelé a levegőben, és teljesen tökéletesen érkeznek meg a vízbe. Nyilvánvaló, hogy a tudat 100-szor gyorsabb, mint a test, és tökéletesen tud fókuszálni, bármilyen gyors is. A híres Ácsán Csá a táj erdei hagyomány tanítója, aki az első Ácsán tanító, akinek köszönhető az összes ilyen kolostor, mint a miénk is. Van egy gyakorlat, ami elterjedt pár ilyen kolostorban, mégpedig az, hogy lassan esznek, minden falatot éberen megrágnak. Mégis azokban az erdei kolostorokban, amelyekben megfordultam, majdhogy nem az ellenkezőjét láttam. Mindez nagyon gyorsan történt. Egészen kapkodva kellett enni, és csak egyszer étkeztek naponta, amit sietősen intéztek. Ennek az volt az oka, hogy el akarták kerülni az ebben való élvezetet. A nap egyetlen élvezetes, érzékekre mért csapása, az egyedüli lehetséges érzéki élményed, amiben egy szerzetesnek része lehetett, az egy étkezés volt, ami szintén kapkodva történt. Leginkább arról volt szó, hogy bejuttassuk valahogy a táplálékot. Ennek tehát egy másik változata a lassú étkezés, amikor is figyelemmel kísérünk minden egyes felbukkanó és eltűnő, ezzel kapcsolatos benyomást. Vannak ennek tehát különböző módozatai. Ácsán Csá figyelmeztette néha a szerzeteseket, hogy lassabban egyenek, de ő maga is gyorsan evett. Egyszer az egyik újonc megkérdezte tőle. Ácsán, azt mondod, hogy együnk lassan, miközben te gyorsan eszel. Erre ő azt felelte. Tudod, olyan ez, mint autót vezetni. Sokan vezetnek lassan, mégis sok balesetet okoznak, és vannak olyanok, akik ugyan száguldoznak, mégsem szenvednek soha balesetet. A tudaton múlik ez is, nem de? A tudat mindig 100-szor vagy akár 1000-szer gyorsabb a testnél. Ez a tudatról és nem a testről szól. A test csak a tárgya annak, amire használják. Sok mindent lehetne még erről mondani, de ki akarok térni ennek egy másik nézőpontjára, amit a Mahasatipattana Sutta említ, a tudatosságról szóló nagy értekezés. Szó van ebben a test problematikus természetéről és a testhez való viszonyunkról. A hiúság, az öntudat, az ellenérzés és a vonzódás az emberi élet jellegzetességei. A test biológiai jellegű szükségletei. A testtől való irtózás, valamint a különböző vélemények azzal kapcsolatban, hogy mi kívánatos és mi nem az, gyötrődést és rengeteg szorongást okoznak. A Buddhának volt ezzel kapcsolatban javaslata, ami elsősorban a szerzeteseknek szólt, akiknek illene átlépni a mások és a saját testükkel kapcsolatos kényszeres vélekedéseken. Amíg a testtel kapcsolatos vonzódás és ellenérzés határoz meg minket, olyanok vagyunk, mint egy darab fém, aminek vagy mágneses ereje van, vagy a mágnesességnek van kitéve. Bizonyos fémeknek nincs mágneses tulajdonsága. Egyszerűen nem hat rájuk. Sem negatív, sem pozitív töltéssel nem rendelkeznek. A Buddha szerint olyan tudatállapotba kéne hoznunk magunkat, amikor már egyik sem hat ránk. Amikor nem húznak már minket a dolgok egyik irányba sem. Gyerekkorunkban, amikor olyan 2 évesek vagyunk, nem szeretünk mást jobban a világon, mint egy gyönyörű, piros műanyaglabdát. Egy rendkívül olcsó, 60 centes, Kínában készült labda gurul előttünk a padlón, és mi el vagyunk ragadtatva. De pár év múlva ez a piros műanyaglabda már nem sokat jelent számunkra. Ha meg felnőttünk, akkor meg nyilvánvalóan semmit sem jelent már. Bár meg lehet, hogy lecseréled egy piros műanyag Ferrarira. Ezzel benne is ragadunk egy anyagi dolgok által meghatározott világba. Kaptunk tehát a Buddhától egy olyan gyakorlatot, amivel ezen túlléphetünk. Ezt a felavatásunk alkalmával kapjuk. Elég különös, hogy ezt ismételgetjük azelőtt a tanítónk előtt, aki felavat minket. Fejszőrzet, testszőrzet, köröm, fogak, bőr. Ezután azt kérik tőlünk, hogy mondjuk el ugyanezt visszafelé, aztán újra előről és megint visszafelé, és újra előről. Képesnek kell lennünk felsorolni azt, hogy fejszőrzet, testszőrzet, köröm, fogak, bőr, oda és vissza. Az emberi test öt aspektusa ez. De vajon miért éppen ezt az ötöt kapjuk a meditációnk tárgyaként a felavatáskor? Miért? Talán mert ez a felavatás egyik legnehezebb feladata, hogy feladjuk az emberi testtel kapcsolatos vágyainkat. Ezért adta a Buddha ezt a teljesen egyszerű gyakorlatot. Fejszőrzet, testszőrzet, köröm, fogak, bőr. Ez a testnek az az öt területe, amitől furcsán érezzük magunkat, már attól is, hogy csak szimplán kiejtjük a szánkon. Fejszőrzet, testszőrzet, köröm, fogak, bőr. És amint ezek fölött szemlélődünk, szétválasztjuk őket, majd újra egyberakjuk. Jut eszembe, a szerzetesek fejét felavatásnál leborotválják. Fogni kell a kezükben a saját hajukat, ami eltűnt a fejükről, és meg kell néznünk, hogy mi is az valójában. Nos, nem olyas valami, amiről levélben beszámolsz a szüleidnek. Csak haj, vékony hajszálak. Az állatoknak is van szőrzete, az embereknek is van szőrzete, nem olyan nagy ügy. A körmök, ezeket állandóan levágjuk. Pár hetente vágunk körmöt, és hát nem tartjuk meg őket, igaz? Ennyire azért nem fontosak, nem vonzóak nekünk. Egyszerűen kidobjuk őket a szemétbe. Ugyanezt történik a hajjal is. Lehullik a földre a fodrásznál, összesöprik és bedobják a kukába. Fejszőrzet, testszőrzet. Főleg a testszőrzet, mint a bajusz, szakáll, a mellkas szőrzete, vagy a fanszőrzet, meg ehhez hasonlók. Aztán, amikor mindezt leborotváljuk, ez is a szemétbe kerül. A fogak leginkább csontok a fejben, és a bőr. A bőr egy fontos dolog a kozmetikai cikkek szempontjából, de valójában nem más, mint egy rugalmas szövetöltözet. Észrevettétek, hogy amikor leveszitek a harisnyátokat, az oknitokat, a hosszú alsótokat, vagy a rugalmas anyagból készült kezes lábasatokat, hogy ezek csak úgy összeesnek? Mindegyik csak egy darab rongykupac. Valójában a bőrünk is ugyanilyen. Ez minden. Rugalmas anyag. Lyukacsos anyag, csöpögős anyag, mert átereszti a nedvességet. Ami átmegy rajta, az általában valami folyadék, meg ilyesmi. Tudjátok, az ilyesmi az az, amit folyamatosan mosni kell. Tehát ez az, amit kapunk, és nem azért, hogy averziót vagy irtózást keltsen ez bennünk a test iránt, hanem hogy egy objektív észlelést szerezzenek azzal kapcsolatban, hogy mik is ezek a dolgok valójában. És ezek még a vonzó testrészek közé tartoznak. Fejszőrzet, testszőrzet, köröm, fogak, bőr. Ezek vonzó dolgokként vannak számon tartva az emberi testen belül. De amikor leválasztjuk őket a testről, és így nézünk rájuk, nos, nem rettentően undorítóak, de így elkülönülve a többitől, nem túl vonzóak. Egy felszolgáló hajszála a levesedben nem túl gusztusos. A kézköröm, lábköröm, meg ehhez hasonlók sem túl kívánatosak, ha már eltávolították őket a testről. Amit próbálnod kell elérni, az a közömbösség a test iránt. A túl sok figyelem és törődés a testtel nem igazán jó taktika, mert mindenképpen visszaköszön valamilyen módon. Ha nem úgy néz ki a testünk, ahogy szeretnénk, szenvedünk. Ha mások teste nem úgy néz ki, ahogy azt mi szeretnénk, szenvedünk. ha mások teste úgy néz ki, ahogy mi szeretjük, és ha éppenséggel vágyakozunk rájuk, sokat szenvedünk. Ez a lényege ennek a gyakorlatnak. A másik dolog, amit nem kéne elfelejteni, és ami a testnek egy furcsa és különös aspektusa, hogy ez az öt dolog, a külső, vonzóbb dolgok, de soha nem esünk szerelembe például valakinek a mája, a veséje vagy a szíve miatt. Természetesen az érző szíve miatt igen, de nem a belül dobogó, lüktető húsdarab miatt. Nem esünk szerelembe senkinek az inai, vére és a nyála miatt sem. És amikor ezek vannak leválasztva a testről, ez már undort kelt bennünk. Amivel szerelembe esünk, az az öt említett külsőség, mert ezeket találjuk vonzónak. Érdekes módon ezek azok, amik halottak is egyben. A haj halott, a testszőrzet halott, a köröm halott, ezért vágjuk le és dobjuk ki. Nem fáj ez, csak úgy ott van elhalt hús. És persze a fogak, amikben van egy nagyon kevés kis élet. Erről csak akkor szerzünk tudomást, ha fogorvosnál vagyunk. De a külső része a fogaknak élettelen. És ott van a bőr, aminek a felülete szintén halott, ezért folyamatosan hámlik. Mégis ez az a rész, ami tetszik nekünk. Az emberek halott részeivel esünk szerelembe, nem az élőkkel, azoktól félünk. Ezek a belső szervek, bugyborékoló, sűrítő, pumpáló szervek, ezek élnek, működnek. A külső szervek nem élnek. Elég bizarr, de ez a módja a hétköznapi érzékelés lecserélésének. Így teszünk szert egy elég sajátos érzékelésre. Furcsák az emberek. Mentálisan betegnek titulálják azokat, akik mindenféle szemetet összehordanak a házukba, és azt kérdezik, mi a baj ezekkel az emberekkel? De vajon hol van a határ az efféle elmebaj és a között, amikor valaki ellenállhatatlan vágyat érez, hogy megszerezzen bizonyos vackokat, amiket mások kidobnának? Melyiket érdemes megtartani, és melyiket kell kidobni? Hol lehet itt meghúzni a határt? Az emberek majdnem mindenbe bele tudnak szeretni. A legtöbb dologgal kapcsolatban kényszeres vonzódást, vagy éppen irtózást éreznek. Vannak emberek, akik például a villától félnek, vagy cipőtől, de lehet félni a fáktól és mindenféle mástól is. Ez mind az észlelés témakörébe tartozik. Furcsa félelmek vannak, de nem bölcs dolog olyan tudattal létezni, amelyik teljesen irracionális és irányíthatatlan. Ezek tehát olyan észszerű gyakorlatok, amelyek betekintést engednek annak a kényszerességnek a problematikus természetébe, amit a formák keltenek bennünk. Az emberi test is egy forma, és ezzel lehet dolgozni. Ez a feladat leginkább a szerzeteseknek való, mert minket nem annyira könnyen ragad el ez, mint a hadseregben a katonákat. Ez egy önként vállalt gyakorlat. Mindenkinek magának kell eldönteni, hogy akarja ezt, vagy sem. Hogy le akar-e mondani ezekről a dolgokról. Miért is csinálnánk? Néhány embernek tényleg nem fér a fejébe, hogy miért is kéne ilyesmit csinálni. Nem úgy tűnik, mintha ez jó móka lenne. Én szeretem a testet, én akarom a testet, stb. De tényleg, miért is csináljuk, ha ez lerombolja a testtel kapcsolatban érzett vonzódást és izgalmat? Mert ez egy hosszabb játszmára való berendezkedés. Mint a sakkban, ahol pár lépéssel előbbre kell gondolkodni. Mert a test nem marad változatlan. Mert kitett a változásnak. És ha a boldogságunk ezeken a lényeget nem érintő dolgokon múlik, akkor az nagyon kiszolgáltatott, bizonytalan és ingatag. Ráadásul semmilyen módon nem tudjuk irányítani. Ennek ilyen a természete. Az emberek sokszor csalódottak a testüket illetően, vagy éppen büszkék rá. Ez leginkább egy furcsa azonosulás a testtel, ami pedig nem más, mint a természet produktuma. egy biológiai dolog, ami növekszik. Azt sem tudjuk igazán, hogy hogyan fejlődik és hogyan működik, mégis azonosítjuk magunkat vele. Így gondolkodunk, ez vagyok én. A Buddha hangsúlyozta, hogy az nem mi vagyunk, hiszen nincsen fölötte hatalmunk. Nem mi teremtettük, nem tudjuk irányítani. Megbetegszik, és nem mondhatod neki, hogy ne tegye ezt. Tőlünk függetlenül működik, egy meghatározott módon változik. A hajunk magától nő. Az összes dolog magától nő. Fejszőrzet, testszőrzet, köröm, fogak, bőr. És téves, irracionális kapcsolatban vagyunk a testtel, ha azt gondoljuk, hogy a miénk, mi vagyunk érte felelősek, hogy valahogy mi hoztuk létre. Ezek tehát a káprázat felszámolásának módjai. Mert ez káprázat. Sokszor látjuk, ahogyan ez szélsőséges lelki problémává válik. A testünkhöz való viszonyunkkal kapcsolatban rengeteg a téveszme, ami szenvedést okoz. A Buddha szerint nem csupán a szélsőséges helyzetben lévőkben, mint a lelki problémákkal küszködők, de a teljesen átlagos emberekben is van némi hiúság, minimális kisebb rendűségi érzés a testükkel kapcsolatban. Pedig ez mind illúzió, ami a szenvedés gyökere. Ezért szentelünk ennek figyelmet, és próbáljuk megérteni. A Mindfulness szuttában láthatjuk, hogy a test 32 részre osztható, ami azzal az öttel kezdődik, amit már említettem. Fejszőrzet, testszőrzet, köröm, fogak, bőr. Ezután következnek a belső dolgok, amikkel kapcsolatban csak ritkán érzünk vonzódást, viszont nagyon könnyen idegenkedést, irtózást, félelmet. Mint például a vérrel kapcsolatban. Rengeteg ember elborzad a vér láttán. Van egy történetem egy emberről, akivel több mint 30 évvel ezelőtt találkoztam, amikor szerzetes lettem. Egy orvos volt az illető, aki eljött abba a kolostorba, ahol akkoriban voltam. Ő mesélt egy történetet azzal kapcsolatban, hogy milyen orvosnak lenni. Ha a gyógyászatban dolgozol, akkor a testtel dolgozol, és lehet, hogy fel kell nyitnod néha a testeket. Amiről a hétköznapi emberek azt gondolják, hogy rémisztő vagy félelmetes, az orvosnak teljesen normális. Annak látják, ami. De van egy kis trükkje az emberi tudatnak. Az orvosok elég objektíven tudják látni a pacienseik testét. Más a helyzet, ha a gyermekeik, a feleségük, vagy a saját testükről van szó. Vannak dolgok, amik rejtve maradnak előlünk. Tehát ez az orvos egy Los Angeles-i kórház egyik jótékonysági intézményében dolgozott. Ez a 80-as évek elején történt. Azt mondta: tudod, ügyeletes sürgősségi orvos voltam ott a kórházban. Mindenféle beteggel foglalkoztam. Behoztak egy motorbalesetet szenvedett beteget, és fel kellett vágni, és vissza kellett gyömöszölni a beleit, meg ilyesmi. Megtettem, amit kellett, aztán megmostam a kezem, kimentem az épületből, ettem egy hamburgert, gondoltam, jöhet a következő páciens. Végső soron orvos vagyok, nem gond beleket visszagyömöszölni. Történetesen ez az AIDS-járvány kitörésekor történt, amikor rengeteg fiatal férfi lett beteg, furcsa tünetekkel, aztán kiderült, hogy ez egy fertőző betegség, nevezetesen az AIDS. Szóval ez az orvos ellátta ezt a beteget, aztán hirtelen eszébe jutott. Lehet, hogy kéne egy vérvizsgálatot csináltatni, hát ha én is megfertőződtem. El is ment a gondozóba, ahol egy barátja dolgozott, és mondja az egyik nővérnek, hogy vérvizsgálatot szeretne, és jó lenne, ha az orvos barátja csinálná ezt. Akárhogy is, ez a barátja éppen elfoglalt volt, ezért azt mondta a nővérnek: adja csak ide a tűt és a vérvételi csövet, majd leveszem magam a vérem. Feltette a szorítót, beszúrta a tűt, és ahogy húzta kifelé, egy egész kevés vér kibudjant, amitől egyszerűen elájult. beverte a fejét a padlóba, teljesen kiütötte magát, és a kórházban ébredt, csodálkozva, hogy mi történt. Azt mondja neki egy nővér, nos, doktor úr, ahogy meglátta a saját vérét, elájult. Fogalmam sem volt erről. Könnyékig volt a kezem valakinek a testében 20 perccel ezelőtt anélkül, hogy bármilyen hatással lett volna rám. Aztán meglátok 3 cseppet a saját véremből, és elájulok. Milyen eltérés van az észlelésben, ha magunkról és másokról van szó? És ennek az összes aspektusa és igazsága azzal kapcsolatban, hogyan viszonyulunk magunkhoz és másokhoz, ezek mind láthatatlan csapdák. Igazából ez volt az, ami elindította őt a keresésben és a meditálásban, mondván, ki tudja, mi mindent nem tudok még magamról. Szeretném ezt átlátni. Szeretnék kapcsolatba kerülni magammal, megérteni, hogy mik is vagyunk valójában. Ekkor kezdett el meditálni, és azt mondta, hogy ez az egész életét megváltoztatta. Lelkes meditáló lett, és jó néhány évig csinálta ezt akkoriban. Ez a kutakodás a test természetét illetően összhangban azzal, hogy úgy tekintünk rá, mint különálló darabokra. Részeire szedjük őket, aztán összerakjuk, megint szétszedjük, megint összerakjuk. Egy nagyon jó gyakorlat. Eltarthat egy ideig, amíg jártasságra teszünk ebben szert. Kezdetben ez egy szellemi gyakorlat, de történetesen nagyon sokféle módon segíthet nekünk. Közömbösebbek és lazábbak lehetünk a testünkkel kapcsolatban. És ez nem teszi feltétlenül tompultá az életet. Semmi ilyesmiről nincs szó. Ez a megszabadulást szolgálja. Nem egyszerű megérteni ezt az embereknek. Ez nem egy szokványos megközelítés a világban. A legtöbb ember rengeteg energiát fektet a testébe. Ezek persze legtöbbször azok, akik pénzt csinálnak abból, hogy különböző, a test számára készülő árut, vagy egy testtel kapcsolatos sztorit, vagy bármilyen ezzel kapcsolatos izgalmat próbálnak eladni nekünk. Alapvetően a piaci adásvételről és ehhez hasonlókról van szó, gyakorlatilag a marketingről. Amennyiben ezek hűséges vásárlója kívánsz maradni bármilyen értelemben, akkor ne folytass a testre vonatkozó éberség gyakorlatokat. De ha szeretnél nézőpontot változtatni a testtel kapcsolatban, és azzal, hogy mi is az, akkor ezek erre valók. Radikálisak, mert a valóság egy másfajta nézőpontjához vezetnek. Valójában tényleg egy kicsit furcsává válunk általuk az átlagemberhez képest. Ha ebbe ilyen sok munkát fektetünk, bizonyos tekintetben marginalizálódni is fogunk, de ez a szabadság ára. Végtére is ahhoz, hogy jól érezzük magunkat és boldogok legyünk, pár dolgot el kell engednünk. Az emberek legnagyobb részét nem érdeklik az ilyen gyakorlatok, így sosem szabadulnak ki a test csapdájából. Mi pedig ugyan kissé háttérbe szorulunk emiatt, de ez a végső szabadságunk és boldogságunk záloga. Hogy ez így van-e, tényleg csak akkor tudhatjuk meg, ha beletesszük, amit kell, mert ez egy haladó útja a gyakorlásban. Voltak a Buddhának másféle tanításai is, amelyek nagyon jól működnek a szokásos boldogság fogalmán belül, mert ő nem hagyta figyelmen kívül ezt sem. Nem buzdított mindenkit arra, hogy fejlessze ki magában a testtel kapcsolatban a ragaszkodásmentességet. Felismerte, hogy ez nem olyasmi, amit az emberek nagy része képes lenne megvalósítani. De akit ez érdekel, az belekezdhet és megváltoztathatja az ezzel kapcsolatos érzékelését. Ez egy szép vállalkozás, amit sok generációval előttünk is már gyakoroltak. És ha kitartunk a vállalkozásunk mellett, rengeteg időt fogunk eltölteni a test fölötti szemlélődéssel, meditálással és ezek alkalmazásával. Folytatni fogom, és még többet beszélek majd a testről, mert még mindig alig érintettük a felszínét annak, amit a test természetéről tudni lehet. Tehát a következő alkalommal folytatom az előadást a test feletti éberségről. Birken Forest Monastery, 2020. május.
Kayin vacha citten pamadin maya katang acchayang kamme sanga supatipanna anuttara sadu sadu sadu.
Ácsán Szóna tanító beszédét hallották. Fordította Ráckis Andrea, elmondta Kövesdi László. Ez volt a harmadik rész. Köszönjük, hogy hallgatnak minket.